Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk ezen a vasárnapon, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Mózes második könyvében, a 25. rész első 30 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 25. rész 8., 22., valamint a 30. versekben. Istennek szent igéjét, tehát Mózes második könyvéből a 25. rész 8., 22. versének első fele, valamint a 30. versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád. És tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor előttem van. Ez Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, Isten ószövetségi népe az Egyiptomból való szabadulást követően sok lázongás, elégedetlenség, kételkedés és kétségbeesés után eljut a pusztai vándorlásban egy olyan forduló ponthoz, amely aztán a történelem későbbi idejében is meghatározóvá válik, sőt mind a mai napig kíséri Istennek nem csak az ószövetségi, hanem az újszövetségi népét is. Nevezetesen, hogy Isten törvényt ad az ő népének. És ez a törvény, ez egy kapaszkodó, és ugyanakkor egy biztos fogódzó is az Isten népe számára, hiszen a törvény megjelenésével nyilvánvalóvá válik a nép számára, hogy hogyan kell viszonyulni az ő Istenéhez, és hogyan kell viszonyulni a mellette lévő emberhez. Ami megváltó Úrunk így foglalja ezt össze a nagy parancsolatban, hogy szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és fizikai erőddel, teljes erőddel, és szeresd a te fele barátodat úgy, mint saját magadat. Ez a törvénynek a lényege. Ez két kőtáblába, 10 igazságba vési bele az Isten, és odaadja ott a vándorlás során az ő népének. A törvény az a belső viszonyulásnak lesz az inspirálója a népnek az életében, azonban az Isten népének tudni kell azt is, hogy az Isten ott van közötte, és látni kell látható módon, de nem csak látni kell, hanem láttatni kell az Isten jelenlétét, és megmutatni először ott a kételkedők számára, később pedig meg kell mutatni az Isten jelenlétét a pogány világ számára is az ő népe között. És testvéreim, ezt az élet minden helyzetében meg kell tenni. Ezért fontos ez az ige, amelyet ma hallottunk, hiszen nagyon sok ember azt mondja, hogy jó, ne, én nem megyek templomba, mert nem tartozom az egyházhoz, de úgy azért a 10 parancsolatnak az igazsága, és ez alatt általában a második 6 parancsolatot szokták érteni, ugye, ami az emberekre vonatkozik, hát azt azért megtartom, úgy, ahogy. Nem ölök, nem lopok, nem hazudok. Na szóval. De ez egy belső inspirációs kötelesség. Úgy is mutattam, hogy akinek a törvény ott van a szívében, az természetszerűen él ezzel. Azonban az isteni jelenlétet ismétlen minden helyen és minden időben meg kell tudni mutatni. Ez az Isten igénye az ő népe számára. És ez az, amit hallottunk testvéreim, amikor az Isten azt mondja, hogy alakítsatok ki az én számomra egy olyan helyet, egy elkülönült helyet, ahol látható mindig, hogy én ott vagyok közöttetek. Építsetek szent sátort. Építsetek templomot. Mert ez lesz az első és látható hely, hogy én ott vagyok közöttetek. Ehhez kapcsolódóan mondja aztán az Isten a második dolgot, hogy ebben a, vagy ezen a helyen, ebben a sátorban, ebben a templomban legyen a szövetségnek egy látható bizonyítéka a mindenkori Isten népe számára. És a harmadik, amiről hallottunk a mai igében, az az, hogy ez a bizonyíték váljon a földi szem számára is láthatóvá, immár nem csak azok számára, akik hisznek és oda tartoznak, hanem mindazok számára, akik egyszer valamikor belépnek erre a szent helyre. A szent sátor, a frígláda és az Úr asztala. Erről a háromról szeretnék, testvéreim, ma közöttetek bizonyságot tenni és beszélni. A vándorlás, mint élethelyzet, sosem teszi könnyűvé az Istennel való kapcsolattartást. Az Isten népe jön Egyiptomból, megterhelve mindazzal a múlttal, gondolati múlttal és életnehézségekkel, amivel elindulnak, amivel lázadnak, aki ismeri a Szentírást és olvasta, azt tudja, amivel szembeszegülnek sokszor az Istennek. És amikor az embernek ezek a mindennapi létkérdései vannak, Isten kétségei, és azt, hogy hogyan élek márul holnapra, akkor valahogy az Isten kérdés az háttérbe kerül. Ez nagyon érdekes, a 21. században semmi sem változott, testvéreim, ezen meg kell nézni ma a vándorlás idejét. Nagyon mélyen kell hozni az embernek otthonról magával, hogy amikor az új létfeltételeket elkezdi megteremteni, akkor az Isten valahol helyet találjon benne. Ülnek itt közöttetek olyanok, akik költöztek, messziről jöttek. És az első az embernek a gondolatában, hogy egzisztenciálisan hogyan tudok magamnak a létfeltételekben olyan körülményeket kiharcolni, hogy egyáltalán élni tudjak, bebiztosítani a létet. És őszintén az Isten kérdés csak a bajban kerül elő. Mert a mindennapi létkérdések háttérbe szorítják ezeket. Először házat szeretne az ember magának, vagy hajlékot, így is mondhatnám, sátrat. És ott van ez a sátor, kíséri őket, ezzel vándorolnak a sivatagban, ahogy mennek az ígéret földje felé. És elfeledkeznek arról, hogy az, hogy egyáltalán vannak és mennek, az nem az ő hősiességük és teljesítményük, hanem az Istennek az ajándéka az ő életükben. Hogy az ő konokságuk és hitetlenségük, kételkedésük ellenére is napról napra megújul rajtuk az Isten szeretete. Olyan kézzel fogható módon, testvéreim, hogy minden nap kimehetnek és mannát szedhetnek. Ingyen. Az Isten eledelt ad nekik anélkül, hogy dolgoznának. És ők valahogy mégsem érzik ezt a jelenlétet. De Isten nem engedi, hogy az ő jelenléte elveszten, ezért van ott Mózes. És Mózes ezt az isteni igényt fenntartja a nép között. És sosem engedi kiesni az emlékezetből, hogy az, ami történik velünk és közöttünk jelen időben, az nem a mi nagyságos emberi teljesítményünk itt a sivatagban, hanem az Isten naponként megújuló szeretete az életünk. Hogy méltatlanságunk ellenére megtart és visz. És akkor odaadja a törvényt az Isten ott a Sínai hegy alatt. És ez a törvény se változtat sokat. Néhány résszel korábban olvasuk a törvényadásnak az eseményét itt a Mózes második könyvében. És ez sem változtat lényegesen. Hiszen újból és újból szem elől téveszti a nép, pontosan a mindennapok küzdelmében, hogy az Istennek azzal a történéssel, aminek ő a része, ők a részesei a mindennapokban, egy célja van. És ez a cél, hogy a népet, mint egészet, amely hordozza az isteni jelenlétet, eljuttassa az ígéretnek a földjére. Mert az Isten szavai mindig igazak, és igazak maradnak. És ezek soha nem lesznek emberi véleményeknek, kételkedéseknek, vagy éppen hozzáállásoknak a függvényei. Az Istennek a célja van a népével. És ez a cél eljuttatni az ígéret szerint abba az országba, amelyet nekik megígért, amelyért ő harcba szállt. És ez az ígéret már évszázados ígéret. Már Ábrahámnak adatott. És közben jöttek mélységek és magasságok, de az ígéret, az Isten ígéret semmit sem változott. Nem Isten nélküli az a történet, amely a mindennapokban megesik velük, még akkor is, hogyha ők nem veszik észre az Istent. Sőt, az Isten jelenlétében történik minden. Még a lázadás is, még a panasz is. Az Isten kétség sem az Isten jelenléte nélküli történés az ő népének az életében. És az, ami kibontakozik előttük, és amiről sokszor nem is tudják igazán, hogy miben vannak benne, az mind-mind benne van az Isten tervében. És semmifajta emberi nem tudja eltéríteni ezt az isteni tervet. Testvéreim, jó látni így mindig azt a történetet, azt a történelmet, amiben benne él az Isten népe. Ezért fontos, hogy látható legyen az emberi közösségben az, hogy az Isten nem kívül él a közössége, nem kívül van a mindenkori történésen, hanem Isten ott van az ő népe között. És az a hely, amelyet kér, hogy építsenek meg a szent sátor, az nem az Isten lakóhelye, Isten sokkal nagyobb annál. Hiszen azt mondja a Zsoltár, hogy a föld az ő lábának zsámolja, régiesen mondja, a párna, amire ráteszi a lábát. Az Isten olyan hatalmas, ez az egész glóbusz, amin élünk, az csak egy picike párna. És mégis az a hely, a szent sátor, a templom, az egy olyan fontos hely, amely láthatóvá teszi a nép számára, és később aztán a pogányok és mindenki érkező számára, hogy az Isten ott van a népe között. És tudjátok, hogy építi Isten ezt a házat? Gyönyörűséges. Amit itt a Szentírásban olvasunk. Azt mondja Mózesnek, hogy menj ki Izrael fiai közé, és mondd el nekik, hogy szeretnék szent helyet magamnak, és akiket a szíve indít, azok adakozzanak. Figyelitek, nem mindenkinek kell, de akiket a szíve indít, azok adakozzanak, hogy épüljön meg ez a szent sátor, és hallottátok ezt a sok, talán kissé unalmasnak is tűnő felsorolást, hogy mi mindent lehet és kell adakozni. Abból, amilyen van a népnek, akiket a szíve indít. Tudjátok, ennek a szívnek az indulatából, és ezt most jó értelemben mondom, épül mindig az a hajlék, amely aztán az egész nép számára, sőt a pogányok számára, az oda betérők számára is áldássá lesz. Testvéreim, olyan jó lenne megérteni, hogy a mi feladatunk, akik az Isten gyermekei vagyunk, az sokkal nagyobb annál, mint ami látszik, vagy ami megfogható abban a pénzben, amit odaadunk az Istennek. Azok, akik szeretik az Istent, és a szívükből tudnak áldozni az Isten dolgaira, a külsőkre is, azok tudnak, vagy ezeknek az áldozatából lesz aztán az a gyönyörűség, amivel áldássá lehet akár maga az épület és maga a közösség, mindazok számára, akik később bejönnek oda. Az első, hogy látszik a szent sátor által, hogy Isten ott lakik a népe között, nem egy istentelen nép az, aki ott van, sőt azt is tudjuk, hogy ki és milyen az ő istene, És ebből az áldozatból születik meg az az áldás, amely aztán kinyúlik a hitetlenek, a pogányok irányába is, hogy egyszer ők is oda találjanak ehhez az Istenhez. A templom nem csak az emberi kéréseknek és az imádságoknak a helye, testvéreim, hanem az Isten jelenlétének a bizonyítéka a világ számára. S ha egy templom egy közösségben szép és méltó, kívül és belül, s ha egy templom magott olyan közösség van, amelynek a szíve megindul az Isten iránt, és nem kötelesség az, hogy be kell fizetni x forintot egy esztendőben, hanem hála a szívből, és annál sokkal többet tud adni, mint ami kötelesség. Hanem ami túlcsordul a kötelessége. Akkor tud áldássá lenni olyanok számára is, akik nincsenek ott a földi szemeink előtt. Azok számára, akik mégiscsak megjelennek, és abból az áldásból, vagy abból az áldozatból tudnak majd áldásként kapni, amit azok adnak, akiknek fontos, hogy látható legyen az Isten jelenléte az ő népe között. Mert az áldozatos szív és élet teszi láthatóvá a templomban, vagy a templomon keresztül is egy közösségnek az életét. Testvéreim, egyszerűen is megfogalmazhatnám. Ha látszik egy templomon az igényesség, akkor látszik mögötte az igényes közösség. Ha egy templomban elhagyatott minden és poros és régi, akkor az oda betérő ember azt mondja, ez az egyház ilyen. Értitek? Ezért ma mindenkinek felelősség. Arra a szeretetre, amely abból az áldozatból jön, hogy áldássá lehessen mindazok számára, akik kívülről netán ismeretlenül érkeznek az Isten népe közé. És még egyszer mondom, a szent még a külsőben is mindig a szívek áldozata által épül fel. És amelyik közösség meg tudja hozni ezt az áldozatot, az a közösség épül. Ha idézem a régi bölcsességet, falak soha nem építenek hitet, de a hit mindig tud falakat építeni. Testvéreim, ezt vigyétek magatokkal, nagy igazság, és szükségünk van a jövendőben erre a nagy igazságra. Építsetek nekem helyet, szent hajlékot, hogy lássa mindenki, hogy ott vagyok közöttetek. De ez nem lehet akármilyen. Igényes és minőségi meg kell lenni, erről majd még beszélek az ige hirdetés végén. Mert az Isten helye, annak az isteni igénynek a megjelenése, hogy Isten az ő népe között lakik. De ott bent, a szent sátorban kell újra és újra bizonyság arra nézve, hogy nem csak a falak vannak, hanem a falakon belül és kívül ott van az Isten. Azért kell bemenni a szent sátorba, hogy újra és újra megbizonyosodjunk ennek a szövetségnek az erejéről. Ezért Isten azt mondja, hogy a bizonyságot, és ez a két kőtábla ottan, vigyétek be a templomba, de annak készítsetek egy méltó helyet. Sittimfából, arannyal bevonva, tetejét megadja a méreteket, hogy mi, mennyi, hogyan kell legyen. Tetején két angyal, egymással arccal szemben, szárnyaikkal beborítják ezt a ládát, és ilyen szép neve van neki, hogy Frigy láda. Régi szó ez, hogy Frigy. A házassági szövetség. Az örök szövetség. Isten és az ő népe között. Ott van bent, és amikor bemennek Izrael fiai, nem látják a 10 parancsolatot, nem látják a két kőtáblát, csak a ládát. Elrejtve, de mégis ott van az a bizonyosság, hogy Isten az ő szövetségét nem csak megkötötte, hanem fenntartja az ő népével. Sőt, az első szembesülés ezzel a bizonyossággal az az összetöretésben volt, hiszen emlékszünk, aki ismeri a bibliai történetet, hogy Mózes, amikor felmegy a Sínai hegyre és lehozza a két kőtáblát, akkor lent megépítik az aranyborjút, míg Mózes fent van a hegyen, és mikor lejön Mózes, akkor fogja a két kőtáblát és összetöri. Az a nép nem a betűben találkozott először az Isten törvényi valóságával, hanem az összetöretésben. Hogy látjátok, olyanok vagytok, hogy értetek, még az Isten szíve is összetörik. A betű is összetörik. Minden összetörik. Ekkora a ti bűnötök. Mert míg az Isten elmegy, vagy Mózes elmegy, hogy az Isten szeretetét és igazságát elhozza közétek, addig ti elmentek, és magatoknak bálványokat kerestek, és hűtlenné lesztek látványosan, rövid idő alatt, ahhoz az Istenhez, aki hozott titeket, megszabadított, és hoz napról napra, és megtart. És ismerjük azt is, hogy Mózes visszamegy másodszor, és lehozza újra a kőtáblákat, és immár ezek lesznek a bizonyságok, amelyek ott vannak a frigyládában. Ez a bizonyíték, hogy Isten ott van az ő népe között. És alkalomról alkalomra megújuló szövetségben mindig szembesülhetnek az elrejtettségben is, hogy ez a szövetség él. A frigyláda eltűnt az első templom lerombolásakor, mikor a babiloniak elfoglalják Jeruzsálemet és lerombolják a templomot. Azóta is csak mítosz elemként tér vissza amerikai filmekben olykor. A mi számunkra mégis marad egy bizonyosság. Hogy ez a szövetség, amit az Isten megkötött, nem csak az Ószövetséggel, hanem az Új Szövetség népével is köttetett meg. Tudjátok, hogyan? Először látható módon, ugyanabban az összetöredezettségben. A Golgotai kereszt Krisztusával. Ott találkoztak először azzal, hogy kicsodák ők. Az Isten Új Szövetségi népe. És ebben az összetöredezettségben, a kereszten meghalt Krisztusban jön el az Új Szövetség bizonyossága, amely az elrejtettségből kilép, hogy láthatóvá váljon. És hogy megújuljon immár győzedelmesen, harmadnap kilépve a halálnak tartományából az örök élet reménységére. És így visszaadva az ő népének a reménységet, hogy Isten szava, a szövetség megújult, immár nem a betűben, hanem abban, amit soha nem vehet el a világ. Testvéreim, visszajönni a templomba, a szent helyre, az mindig azt jelenti, hogy az elrejtett Krisztust újra és újra meglátja és megtapasztalja. És ebben az elrejtett Krisztus valóságos felragyogásában, akár az igében, akár az imádságban, és még inkább a szent jegyekben, a sákramentumokban újra láthatóvá váljon az Isten népe számára ennek a frigynek, ennek a köteléknek az újból és újból megújuló valósága Jézus Krisztusban. Az Isten bűnös gyermekei számára. És tudni kell, mikor visszajövünk, vagy eljövünk a templomba, hogy az az elrejtett Krisztus, amelyet a világban olyan sokszor nehezen találunk, és nehezen látunk, mert a világnak más törvényszerűségei vannak, itt ebben a közösségben újra és újra felragyog, de nem csak felragyog, hanem látható módon oda kerül az Isten népe elé, és ez a harmadik, ami itt van ebben az igében. Készíts nekem szent asztalt, és tégy rá kenyered, hogy mindig ott legyen. Ez az Úr asztala, testvéreim. Azok, akik eljönnek presbiterek és segítenek az úrasztala megterítésében, ők tudják. S a volt alkalmam, elmondtam, de most elmondom nektek is a gyülekezet nyilvánosság előtt. Testvéreim, ez az asztal nem a miénk. És ezzel úgy kell viselkedni, de nem lehet akármit rátenni. Ez az Úr asztala. Két dolognak van helye ezen, az Isten szentségében. A két sákramentumnak. A keresztség és az úrvacsora jegyeinek. Ez az övé, nem a miénk. És nagyon szép, ha utaljak rá a református templom építészetben, hogy az ott van középen. Hol van? A lelkész és a gyülekezet között. Ott középen, az Isten mindig itt van. Isten is, itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni. Látható módon. És amikor behoznak kisgyerekeket, gügyögőket, nyűgöseket, vagy éppen szelideket, vagy amikor jön a gyülekezet az Úr szent asztalához, testvéreim, akkor valami olyan történik, amit mi úgyse fogunk tudni szavakba foglalni, de aki itt van a templomban, akár ide tartozik ehhez a közösséghez, vagy valamelyik templomos közösséghez, akár nem, látható módon mégis ott van a Jézus Krisztus áldozata, hiszen a keresztvíz az nem más, mint annak kiábrázolása, hogy Krisztus vére megtisztít minket. Az úrvacsora pedig nem más a kenyér és a bor, mint az ő teste és vére, amelyet a mi bűneink bocsánatára veszünk magunkhoz. És az Isten kiteszi ezt az asztalra. Hogy lássa mindenki, hívő és hitetlen, hogy ő itt van az ő népe között. Hogy ő az örök életre van itt az ő népe között. És az utolsó, amit szeretnék mondani, testvéreim, hogy mi az, amit az Isten népe tehet és tenni, amit tenni kell az Istenért? Azt mondja, hogy csináljatok, amit csináltok, ez vonatkozik a sátorra, a fridládára és az asztalra, a szent asztalra is, sittimfából, és vonjátok be azt arannyal. Az új fordítás szerint akácfából, és vonjátok be arannyal. Legyen tartós és erős, hosszú távra való, és legyen szép, minőségi és esztétikus. Az Isten dolgai nem lehetnek akármilyenek. Amit az Istennek adunk, az a legszebb és a legjobb, leggyönyörűbb kell legyen. Olyan, ami nemzedékeken átível. Talán sokan nem is tudják, testvéreim, amikor a gyerekeket megkereszteljük, vagy akár felnőtteket, vagy amikor úrvacsorát osztunk, egy olyan tányérról veszik a mindenkori hívek az Úr megtöretett teste és kiöntatott vérének jegyeit, olyan kelyhekből isszák, ahol már nemzedékekkel korábban ott álltak emberek. És vannak olyan gyülekezetek, az előző gyülekezet nekem is olyan volt, 1648-tól folyamatosan ott volt az az úrasztalitány. Tudjátok mi ez? Évszázadoknak a történelmi súlya és gyönyörűsége, hogy Krisztus itt volt és itt van. Hát ezért, mikor a templomra néztek, mikor bejöttök, hogy Krisztus jelenlétéről bizonyságot szerezzetek, és mikor az úrasztal előtt megálltok, testvéreim, jusson mindig eszetekbe, ez nem a mi jóságuk, hanem az Isten szeretete, hogy itt van, és a szövetség megújul rajtunk. Így legyen ez a ti életetekben mindig. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindig néped között vagy, közöttünk is. Újra és újra megújítod a te szövetségedet a te fiadban, Jézus Krisztusban. És ezt a megújított szövetséget láthatóvá teszed a te gyermekeid számára. Azért imádkozunk, hogy olyan gyermekeid legyenek mindenkor és mindenhol, de a mostani időkben, itt ebben a városban, a mi gyülekezetünkben, akik szívének hálája áldozata áldássá lehet mások számára is. Így őriz meg bennünket az előttünk álló időben, áld meg mennyei gazdagságodból, fiadért az Úr Jézus Krisztusért fogadd el, amit csöndben eléd teszünk.